Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nézzünk rá az árfolyamokra, ismét köszöntöm Ciber Ákost, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Milyen irányt vett a nyitás után a BUX?
Csökkenéssel kezdődött meg a kereskedés, 6%-os mínuszban van most jelenleg a BUX Index, 142.740 ponton áll, egy körülbelül 700 millió forintos forgalom mellett. Igaz, a tegnapi napon történelmi csúcson zárt a BUX Index, azután így most hírt a mai napon korrekcióval kezdődött meg a kereskedés. A vezető részvényünk közül pedig a Magyar Telekom, a MOL és az OTP is egy 2-5% közötti csökkenéssel kezdte meg a kereskedést, míg a Richter változatlan árfolyamon van.
Említette még a korábbi bejelentkezésnél, hogy jön az inflációs adat, időközben ki is jött és meglepte állítólag az elemzőket. Mit láttak a számokban?
Alapvetőleg egy 1%-kal kedvezőbb adat érkezett a vártakhoz képest, ez a konszenzus az 1,5%-os árváltozást várt a júniusi hónapra, ehhez képest pedig 1%-kal jobb, azaz 1,7%-os inflációs adat érkezett, habár ennek az adatnak hatására a forint nem igazán reagált kifejezetten erősen. Egy enyhébb erősödés volt a legutóbbi bejelentkezésem óta látható. Most éppenséggel 353,7 forinton áll a forint az euróval szemben, míg a dollár esetében szinte változatlan az árfolyam, 309,5 forinton áll jelenleg.
Köszönjük szépen, Ciber Ákost, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották, akit műsorunk végén majd ismét kapcsolunk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Dinamikusan bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban, 4,8%-kal haladta meg az előző évi, 7%-kal pedig az áprilisi szintet. A tavaszi hónapok forgalma így 1,7%-kal alakult magasabban a téli időszakénál, mondta az Inforádiónak a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gazdaság elemzési központjának vezető elemzője. Molnár Dániellel Kalapos Mihály beszélt.
Nagyjából erre számítottunk, várható volt, hogy rendszerűen tovább folytatódik a kiskereskedelem bővülése. Szétszedjük három szegmensre, azt láthatjuk, hogy az élelmiszer jellegű üzletek forgalma nőtt a legkevésbé. Itt is volt növekedés, 3,2%-os, de ez elmaradt az átlagtól. Itt elsősorban a jövedelmi helyzet javulását kell kiemelni, nőnek a reálbérek, és ezt a háztartások részben fogyasztásra és kereskedelemben költik el. Érdemben emelkedett viszont nem élelmiszer jellegű üzletek forgalma. Itt a KSH 7,4%-os bővülést regisztrált, mert ez egy régi jelentős gyors dinamika. A jövedelmi helyzet javulása is támogatja a növekedést, azonban aminek még itt nagyobb hatása van, hogy a háztartásuk hangulata is érdemben javult az elmúlt időszakban. Pozitívabban látják a helyzetüket, valamint a jövőt is, ez pedig fogyasztásra ösztönzi őket, kevésbé takarítanak meg. A harmadik szegmens az üzemanyagforgalom. Itt a KSH 8,4%-os növekedést mért, vagyis folytatódott az elmúlt hónapokban látható dinamikus trend. Azonban, ha a havi adatot nézzük, akkor már csökkenés következett be. Tehát amit márciusban láthattunk, hogy volt egy jelentős pánikvásárlás, egyrészt az iráni háború, valamint a barátságkőolajvezeték leállása miatt, az most folyamatosan fut ki az adatokban, azonban továbbra is jelentős a növekedés.
Mire lehet számítani a következő hónapokban?
Alapvetően arra számítunk, hogy a kiskereskedelmi forgalom dinamikus növekedése fennmarad. Az, ami eddig hajtotta a jövedelmi helyzet javulása, valamint a hangulat kedvezőbbé válása, az a következő hónapokban is fennmaradhat. Ez pedig stabil alapot ad a kiskereskedelemnek, miközben a gazdasági növekedést a fogyasztáson keresztül is hajthatja.
Molnár Dánielt, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Milliók százalékkal növeli a hazai lakások eladási árát, ha van bennük légkondicionáló berendezés, derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből. A részletekről Farkas Dávid kérdezte Balogh Lászlót, a cég vezető gazdasági elemzőjét.
A rekordszintű kánikula kapcsán összevetettük azoknak az ingatlanoknak az árait, amik rendelkeztek klímaberendezéssel, illetve amik nem rendelkeztek légkondicionálóval, és az idei évben jelentették a tulajdonosok azt, hogy eladták az ingatlant. Így a hirdetési árakból következtetéseket tudunk levonni arra vonatkozóan, hogy mennyivel ér többet egy klímás ingatlan, mint egy olyan, amiben nincsen légkondicionáló. Ebből a szempontból meglepő volt az eredmény, hogy Budapesten volt a legkisebb az árkülönbség a klímás ingatlanok javára. Ott 8%-kal kerülnek többbe a társasházi lakások, közel 1,5 millió forintos négyzetméter áron találtak gazdát, míg a klímával nem rendelkező ingatlanoknál 1,350,000 forint volt az átlagos négyzetméter ár. Ez azt jelenti, hogy több mint 100,000 forintos négyzetméter ár különbség van a klímás ingatlanok javára eladói szempontból, ami egy 50 négyzetméteres ingatlan esetében több mint 5 millió forintos árkülönbséget jelent. A budapesti házak esetében még nagyobb, 23%-os a különbség, így ez az árkülönbség egy 100 négyzetméteres kertes házra vetítve több mint 10 millió forintos árdifferenciát mutat, ami nagyjából megegyezik a megyei jogú városok társasházi lakásaival, illetve a községek társasházi lakásainak árkülönbségével is, ami a klímás és a nem klímás ingatlanok különbségéből adódik.
Alapvetően mekkora egyébként a klímás ingatlanok száma, aránya a nem klímaberendezésekkel felszereltekhez képest?
A klímás ingatlanok száma folyamatosan nő, amit az is indokol, hogy egy légkondicionáló berendezés telepítése több százezer forintos beruházás, miközben az ingatlan értéke a beszerelés után már akár milliókkal növekedhet, de van honnan fejlődni, hiszen a KSH 2022-es névszámlálási adatai szerint a 4 millió háztartásból csupán 1,1 millió rendelkezik klímaberendezéssel, és 2,9 millióban nincsen ilyen légkondicionáló berendezés, és elnézve a hőmérsékleti változásokat, a felmelegedő klímahelyzetet, valószínűsíteni tudjuk, hogy egyre több helyen kerül beszerelésre a klíma, ami a modern eszközök segítségével több előnyt is szolgáltatott a tulajdonosok számára, hiszen nyáron hűt, télen pedig a fűtésre is felhasználható, akár rásegítéssel is a klímaberendezés. Ez pedig az olyan világpiaci helyzetben, amikor a gáz ára jelentősen ingadozik, nagy segítséget jelent ez a tulajdonosok számára.
A magyarországi vidéki régiók között van-e érdemi különbség? Mondjuk a Délalföldön, illetve akár mondjuk az északi középhegységben más-e az igény?
Alapvetően a település típusonkénti árkülönbségeket vizsgáltuk, de itt nagyon nem mindegy, hogy mely településeken találhatók a klímás és a nem klímás ingatlanok. Sok esetben a klímával rendelkező lakások nem csak és kizárólag azért kerülnek többe, mert klímaberendezéssel rendelkeznek, hanem az is egy állandó jellemzője ezeknek az ingatlanoknak, hogy ezek eleve jobb állapotúak, mint azok, amikben nincsen ilyen extra funkció. Ami jó állapotú, felújított, modern követelményeknek megfelelő ingatlan, függetlenül attól, hogy hol helyezkedik el az országban, ez jellemzően mindig többe kerül, az viszont szintén jellemző, hogy azokon a környékeken, ahol az ingatlanok általában alacsonyabb értékkel bírnak, ott átlagosnál kevesebb a klímaberendezés a kínálatban.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Portfólió szakértőjének közreműködésével készülő műsorunk hátralévő részében szó lesz arról, hogy a korábbi jelentős emelkedés után jelenleg esik a nemes fémek ára. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, ismét kapcsoljuk szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jelentős korrekció zajlik a nemes fémek piacán. Az arany és az ezüst árfolyama is visszaesett az évelei csúcsokhoz képest. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint ugyanakkor sok befektető még most is profitot realizálhat. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Csak nem 25%-ot zuhant az arany árfolyama január elejé unciánkénti 5500-5600 dolláros rekordszintről. A jegyzés ezzel a 4100-4150 dolláros sávba csúszott vissza, mondta az Inforádiónak Juhász Kristóf, a Conclude befektetési ZRT cégvezetője.
Az látszik nagyon jól, hogy 4000 dollár alatt erős vételek vannak, tehát ott erőskező befektetők, vagy jegybankok veszik meg az aranyat, nem engedik nagyon leesni, tehát ez a hosszú távú befektetői kereslet az egy támaszt adott az arany árfolyamnak. Mi úgy véljük, hogy ez a 4150 dollár környéki szint, ez már egy jó beszálló lehet annak, aki egy 5-7 éves időtávon tervez akár aranyba, akár fizikai formába, befektetési aranyba, vagy pedig ugye spekulatíve fektetni. Azt még mindig el lehet mondani az aranyról, hogy viszonylag kis százalék képvisel a befektetői portfóliókon belül, például a family office-oknak, a privátbanki befektetőknek egy 1,5-2%-a van mindössze aranyban átlagosan nézve globális szinten, és ez szerintünk itt a ugye a rekordszintű államadóságra, meg a várható negatív reálkamatok beköszöntével ezt érdemes lenne egy magasabb 10-20% közötti szintre feltornászni.
Az ezüst világpiaci árfolyama a januári 120 dolláros csúcsértékének több mint a felére esett vissza az elmúlt hónapokban, tette hozzá Juhász Kristóf.
Nagyon nagy felfutás volt januárban, a 120 dollárt is megcsípte az ezüst, ahhoz képest ugye bő felére esett vissza a jegyzése. Mi azt látjuk, hogy ezek a tavaly október közepi, november végi árfolyamnak megfelelő szintek mind az arany, mind az ezüst esetében. Annak, aki esetleg lemaradt a évelei hype-ról, az most egy jó hosszú távú pozíció felvételére ad lehetőséget. Az ezüstnél ott akár a 200-300 dolláros árfolyam sem kizárható itt a 2030-as évek elejére.
A szakértő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani visszaesés ellenére a nemes fémek árfolyama történelmi összevetésben továbbra is magas szinten mozog. A befektetők továbbra is figyelik a jegybanki döntéseket, az infláció alakulását és a geopolitikai folyamatokat.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A hőség miatt a szokásosnál gyorsabb ütemben zajlik az aratás, és a tavainál jóval kevesebb árpát, illetve őszi búzát tudnak a gazdák betakarítani, tájékoztatta az Inforádiót a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke. Petőházi Tamással Razgonyi Ádám beszélt.
2023-ban nagyon korán, június 8-án, 9-én, 10-én elindultunk az aratási munkákkal. Ugye ez egyértelműen a klímaváltozásnak a következménye, hogy előre toródnak az aratási munkák. Ugye őszi árpa, búza, repce, ezekkel a növényeket aratjuk ilyenkor. Ez ilyen körülbelül 1.400.000 hektár folyt a munka. Most ugye azt tudom elmondani, hogy nagyjából az őszi árpának az aratása véget ért, egy 355.000 hektáron volt őszi árpa vetve, és a 4,3-4,4 tonna per hektár az országos átlag. Ugye, hogy elmondom, hogy a tavaly évben ez 5,6 tonna volt, tehát 1,3 tonnával kevesebb, és a őszi búza aratásában pedig a felénél túl vagyunk, ugye ennek az idő következtében nagyon hamar mennek a munkák, és sajnos vannak olyan térségek, hogy féltermés van, ennek következtében meg gyorsabban haladnak a kombányok, tehát 989.000 hektáron volt őszi búza vetve 2025 őszén, és ugye ennek folyik a aratása, és 3,6 tonnás átlag, 3,6-3,7 tonnás átlaggal fogunk zárni. Most gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a várt 5 millió tonna helyett 4 millió tonna búza se lesz az országban.
Ezek azért nem jó hírek, nyilván a betakarítás végén derülnek ki pontosabb számok, de hogyha tényleg így alakulnak a számok, akkor ez mit vetít előre a gazdaságban?
Hát ez több százmilliárdos kiesést jelent az ágazat szintjén. Ugye itt én úgy számolok, lehet úgy számolni, hogy olyan 2 millió tonnával kevesebb terményt fogunk learatni itt a nyáron, mint amit általában szoktunk. Ugye ennek az értékét föl lehet szorozni. Gyakorlatilag ez egy ilyen túlélési üzemmódba teszi a gazdaságokat. Bízunk benne, hogy az őszi kapás növények, ugye kukoricon napraforgó, hát azokat is megviselt ez a 38-40 fokos kánikula, de hát ha túlélik, jönnek esők, és abból tudunk kompenzálni. Sajnos még el kell mondani azt, hogy az exportpiacok sem jók, abból a konszenzusból, hogy az elmúlt hónapokban 380 forintról 350 forintra erősödött az euró. Ennek következtében egy ilyen 7-9 ezer forinttal kapunk kevesebbet tonnánként a gabonánkért, amik exportra mennek, mint az előző évben.
A csapadékhiányos állapotokkal mit tudnak kezdeni a gazdák?
Ugye hát nagyon sok dolgot lehet vele kezdeni, ugye ez már elindult 2022 óta, ugye van egy öntözésfejlesztési projekt, ugye azt lehet kell látni, hogy azért Magyarországon olyan 350 ezer hektárt lehet öntözni gazdaságosan, ugye itt az is fontos, hogy gazdaságos legyen ez az öntözés, gyakorlatilag ezeknek a területek fejlesztése megy, azoknál a helyeken pedig a vízvisszatartást kell minden áron megoldani, hol az öntözés nem megoldott, különböző talajművelési technológiák, no-till, mint-till, sekélyművelés, sekélyforgatás, vagy forgatás nélküli gazdálkodás, tehát minden egyéb dologot meg kell valósítani, és ugye ki kell mondjanunk azt is, hogy ezeket a növényeket, amik eddig termesztettünk, azok helyett alternatív növényeket kell keresni, és a meghatározó 4-5 főnői helyett akár 8-10-12 darab növényt kell majd termeszteni egy gazdaságnak, ahhoz, hogy a diverzifikáció következtében egy stabilitást adjon a termesztésének.
Elkerülhetetlen az, hogy emelkedjen a kenyér, illetve a lisztára?
Ugye gyakorlatilag Magyarországon a gabonák árát a nemzetközi árak határozzák meg. Amikor exportállappal rendelkezünk, amikor komolyabb exportállappal rendelkezünk, akkor gyakorlatilag az export árak határozzák meg a belpiaci árakat. Jelenleg ugye ezek az export árualapok jelentősen lecsökkennek ebben az évben, és ugye azt szeretném még elmondani, hogy gyakorlatilag a vetőmagtermesztőkkel, mi szántóföldi növénytermesztők, a gabona termékpálya nagyon az elején vagyunk, utána jönnek a kereskedők, felvásárlók, a malomipar, és ugye utána jönnek a pékek. Ugye itt a termékpályán mi az elejét látjuk, hogy a későbbiekben a termékpálya szereplői hogy tudják az áremelés igényüket érvényesíteni a következő szereplő felé, azt sajnos nem tudom megmondani.
Petőházi Tamást, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Itt van velünk újra Ciber Ákos, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Továbbra is mínuszban jár a BUX?
Igen, továbbra is egy 6%-os mínuszban van a BUX Index, jelenleg 142.667 ponton áll, a forgalom pedig nemrég lépte át az 1,1 milliárd forintot. A vezető részvények közül pedig szinte mindegyik csökkenésben van. Ezek közül a Magyar Telekom 2674 forinton áll, a MOL 3922 forinton, egy 4%-os csökkenéssel, az OTP 46.510 forint, egy 9%-os csökkenéssel, a Richter pedig 12.170 forinton egy 1,1%-os csökkenéssel.
Próbált egy kicsit erősödni a forint, de úgy látom ezt visszaverték a befektetők. Hol tartanak a jegyzések most?
A legutóbbi bejelentkezésem óta gyengülni kezdett a forint az euróval szemben. Most 354,2 forinton állunk az euróval szemben, a dollár esetében pedig 309,9 forinton.
Köszönjük szépen, Ciber Ákost, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.